műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 13 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Ha hallgatták a tegnapi napra kész műsort, akkor tudhatják, hogy a március 20-ai eseményekre emlékeztünk. Ma egy picit folytatjuk ezt a hangulatot, legalábbis a műsor elejének bevezetőjében. De majd visszatekintünk, illetve pontosabban az eltelt 27 év távlatából a jelen helyzetet elemezzük, illetve előre tekintünk, hogy mennyire normalizálódhat a hazai belpolitikai viszony, mi várható, és mennyire veszélyezteti a normális mederbe való terelését a dolgoknak az a néhány epizód, ami az utóbbi hetekben, napokban történt itt Marosvásárhelyen. És nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai jeles vendégemet itt a stúdióban, Smaranda Énáke, civil harcost, a Pro-Európa Liga társelnökét. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy elfogadta a kívást.
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm én is.
Telefonszámaink, ha kérdéseik, hozzászólásaik vannak a műsorhoz, akkor bátran tegyék ezt meg. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt Smaranda Énáke asszony, hogyan élte át a tegnapi napot? Mert hogy ön közvetlen kárvallottja az 1527 évvel történteknek, a helyi román sajtó ismét teret szentelt az ön személyiségének, de hát végső soron mindaz, ami 27 évvel ezelőtt a véres fekete márciusi események kapcsán történt, az az ön karrierjét is ketté törte. Azt hiszem, hogy enyhén fogalmaztam.
Hát nehézek ezek a napok, nehéz visszaemlékezni 1990 fekete márciusára. Nehéz végig gondolni, hogy milyen reménnyel lábadoztunk ki az akkori nagy krízisből, és hogy ezekből a reményekből mi lett az évek során. Azt tudom mondani, hogy sokan voltunk, gondolom, 89 előtt is, akik tisztán láttuk, hogy a Ceausescus nemzeti kommunizmusnak egyik fő tétje az volt, hogy a kisebbségeket, és főleg a magyar kisebbség identitás érzetét, közösségi összefogását tegyék tönkre. Nagyon sok olyan dolgot éltem át Marosvásárhelyen, francia tanári minőségemben, később aztán az állami bábszínháznál, irodalmi titkár, amelyből sok olyan úgymond vizionálást láttam, ahol nagyon korán megértettem, hogy egy olyan politika létezik Romániában, amely meg akarja tagadni, főleg a magyaroktól, az identitáshoz való jogukat. És éreztük, hogy ennek a politikának egy fantasztikusan mély, romboló hatása van a hagyományos román, magyar, száz zsidó, erdélyi emberi kapcsolatok irányában, és már a diktatúra idejében is a színházakban, a bábszínházban, ahol dolgoztam, voltunk, és voltak emberek, akik ez ellen tettek. De mégis nem voltunk felkészülve arra, hogy amiután kitör a forradalom Temesváron, egy pár napra rá már is a volt Securitate és a volt nomenklatúra tagjai, azok, akik kiszolgálói voltak a rendszernek, oly gyorsan szervezkednek, és oly gyorsan ezt a magyar ellenes elültetett érzést megerősítik, és hogy oly gyorsan képesek felépíteni egy olyan konfliktust, amely aztán alapja legyen egy hosszú éveken át tartó magyar ellenes hangulatnak.
Pedig önök rögtön a rendszerváltás után megpróbáltak normális, tiszta észt önteni a fejekbe, mert hogy megarakult a román-magyar értelmiségi kerekasztal. És ezen konkrét kiállásuk kapcsán végül is az lett az ön sorsa is, hogy a felháborodott tömeg többek között önt is kereste, és fejét követelte, sőt, addig mentek el, fajultak el a dolgok, amíg nemzetárulónak is kikiáltották. Na most hogyan lehetett akkor ezt a helyzetet az életében úgymond tovább vinni? Mennyire tudta túltenni magát ezen a megbélyegzésen és azon a nehéz helyzeten, ami akkor alakult ki?
Hát elsősorban szerintem engem az erősített meg, hogy volt egy hitem abban, hogy van megoldás erre a kihívásra, hogy az erdélyi emberekben létezik egy olyan jó indulat egymás iránt, a közösségek egyiken másika iránt, hogy valahogy kigyógyulunk ebből. Segítség volt a családom, a baráti köröm, a férjem, a fiam, de segítségnek éreztem azt is, hogy nem voltam egyedül, nagyon sokan magyarok nyíltan Marosvásárhelyen bátorítottak, kezet fogtak velem, írtak leveleket, felkerestek, számtalan ilyen helyzet volt 1990-ben, és azon kívül voltak sokan románok közül is, de ők sokkal diszkrétebben fejezték ki, mert nagyon nehéz, és ezt próbálom nem mentségként a románok iránt, hanem egy magyarázatként elfogadtatni, elhitetni, hogy nagyon nehéz szembefordulni a nemzetnek a mainstreamjével, a gondolkodási módjával egy adott pillanatban. És akkor bizony a helyi sajtó egyik része, a központi tévék, a központi sajtó egyfolytában ezekkel a tév igazságokkal töltötték be, tették tönkre az embereknek az autonóm gondolkodását, úgyhogy nagyon sokan féltek nyíltan azt tenni, amit én tettem. De én talán azért is tettem ezt, mert a családomban így voltam nevelve, hogy több nyelvű volt a családom, és erdélyi emberekként úgy gondoltuk, hogy ha valamelyik más, egy fele barátom, egy szomszédom, valaki, akivel együtt élek, bajban van, azt segíteni kell. Na most azt is, abban is meg voltam győződve, hogy a forradalom azt is hozza, hogy ami a románoknak jó, és amiért olyan sokan mentek ki az utcákra akkor, és az életüket bizony feláldozták, az a magyaroknak is jár. Az, hogy az iskoláikat, a tulajdonaikat, az identitásra való jogukat visszanyerni, nyerjék.
Ezek mind nemes dolgok. Na most ezt a hideg viszonyt, úgymond a román értelmiség irányába, ezt itt helyben érezte. Ezt azért kérdem, mert azért a nagy elit befogadta önt, mert ön az úgynevezett társadalmi párbeszéd híres csoportnak is tagja, és ott olyan jeles értelmiségiekkel volt egy csapatban, mint Gabriel Liceanu, vagy André Plesu, vagy Patapievics. Tehát ezek szerint akkor a bukaresti központi értelmiség elfogadta az ön személyét, viszont akkor ezek szerint itt helyben voltak problémák, úgymond hidegebb viszonyok?
De elsősorban igen, helyileg voltak ilyen viszonyok, de amint mondtam, itt helyben, Marosvásárhelyen is voltak olyan kollégáim, románok, barátaim, akik diszkrét módon mellém álltak, akik felkerestek és bátorítottak, de nem voltak hajlandók felvállalni nyíltan azt a pozíciót, amit én képviseltem akkor. Az első szolidaritás, amit éreztem, az Temesváron történt. Temesváron egy tüntetést szerveztek, amiben és a tüntetés azért volt megszervezve, hogy engem megvédjenek, és ott a temesvári hagyomány szerint voltak románok, magyarok, svábok együtt. De valóban Bukarestben találtam rá azokra az emberekre, a román elitre, a román értelmiségi elitre, amely megértette, hogy mi történik itt Marosvásárhelyen, de nem rögtön. És ezt el kell mondanom. Akkor értették meg a legjobban, amikor júniusban az egyetemtéri tüntetéseket leverték Bukarestben, amikor ők látták, hogy igenis szervezni lehet egy ilyen népi milíciát, tudom is én, a bányászokat felsoroltatni, elhozni Bukarestbe, és a tüntetést az ők segítségével tönkretenni, mert ők eleinte ők sem értették meg pontosan, hogy is volt az, miért csaptak össze itt Marosvásárhelyen emberek, nem voltak biztosak abban, vagy nem hitték el egészen, hogy a hodák, görgényvölgyi embereket buszokkal beszervezték, berugatták, hazudtak nekik, és így hozták be Marosvásárhelyre.
Nem akartam fájó sebeket felszakítani. De hát, hogy megtörtént, úgyhogy szíves engedelmével bázoljuk a jelenlegi helyzetet. Tehát 27 év eltelt. Na most a politikum az utóbbi 5-10 évvel ezelőtti időszakban határozottan állította, hogy többet az életben nem történhetnek meg ilyen véres események itt Marosvásárhelyen. 2-3 éve lecsendesedett ez az álláspont. Na most itt megint van egy etnikai alapra, vagy etnikai térre kísérelt konfliktus, ugyebár a Római Katolikus Elméleti Líceum. Történt szombaton egy másik fontos esemény, érdekes módon a sajtó nem is figyelt annyira rá. Nemzeti pólus megalakulásáról döntöttek egy nagy gyűlésen, és megint Marosvásárhelyen. Ön hogyan látja? Megvan szintén győződve, akár csak a politikusok, hogy nem törhet ki újabb etnikai konfliktus Marosvásárhelyen, vagy most már nem lehetünk ilyen biztosak ebben a kérdésben?
Hát én még mindig azt hiszem, és merem hinni, remélem, hogy jól gondolkodom, hogy igen, nem lehet róla szó, hogy egy olyan konfliktus, egy olyan típusú konfliktus jöjjön létre Marosvásárhelyen, mint amilyen 90-ben létrejött. Legalábbis nem most, és nem a nagyon rövid időn belül. Ez azért, mert még mindig élnek azok, akik ennek a konfliktusnak áldozatai voltak, és áldozatai voltak még azok is, akik a rossz részen vettek részt benne, hogy így mondjam. Úgyhogy az emberekben él ez a tapasztalat, ez a negatív, ez a trauma. És akkor azt hiszem, hogy nem vállalnak fel egy konfliktust, egy nyílt konfliktust. De minden esetre vannak jelek, hogy nem nyugodtak bele abba, még abban a helyzetben se, ami most van a román-magyar kapcsolatban, egyes szélsőséges nacionalista és okkult körök ebben az országban. Ezt azért mondom, mert most nem tudom felidézni kapásból, de a 30-as években ugyancsak Marosvásárhelyen találkozott a szélsőséges román csoportok egyik kongresszusát itt tartották. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy pont ide jönnek és itt tartják szombaton, ahogy mondta ön is, ezek a szélsőséges nacionalista, sovén körök az egyesítő találkozójukat. Miközben mindannyian, akik az emberi jogokkal, a kisebbségi jogokkal foglalkozunk itt, de szerte Európában, azt vesszük észre, hogy amióta Románia tagja lett az Európai Uniónak, 2007. január 1-től, nemhogy haladást tudnánk elkönyvelni ebben a folyamatban, hogy a jogok tiszteletben tartása javul, hanem visszafejlődések, a Mikó kollégium újra államosításának a tendenciája, a római katolikus, a Marosvásárhelyi római katolikus líceum körülötti déniás, hogy is mondjam, és gyűlöléskeltő megtorlások, és ezen kívül látjuk, hogy a sajtóban azok a csoportok, amelyek nagyon aktívak voltak a Marosvásárhelyi események előkészítésében 1990-ben, továbbra is nagyon aktívak, nagyon fel vannak erősödve, vannak nekik megfelelő pajtásaik Bukarestben, vannak olyan bukaresti tévék, amelyek legalább havonta egyszer, kétszer, háromszor abszolút hazugságokkal próbálják életben tartani a magyar ellenes gyűlölést, és hogy ez ellen igazán a CNA, az a szerv, amely ugye valamilyen módon kell, hogy kontrollálja a sajtónak a kihágásait, nem igazából lép fel megfelelőképpen. Szóval sok részről a tankönyvek nem változtak, a katonáknak az énekeik nem változtak. Szóval mind az, amit naívan elképzeltünk a 90-es események után, hogy abszolút meg fog változni minden, ami a gyűlölésre épült a múltban, és hogy a román-magyar megbékélésnek egy olyan fontosságot fognak majd biztosítani kormányaink, politikusaink, médiánk, hogy kigyógyulunk ebből a történelmi ellentétből. Ez nem következett be, és ezért még szomorúbb vagyok most, mint voltam 10 évvel ezelőtt, mert még 10 évvel ezelőtt nagyon sok reménnyel éltünk.
Egy megdöbbentő kijelentése volt egy tavaly adott interjúban. Azt állította abban a beszélgetésben, hogy a kommunizmus éveiben gyakorolt magyar ellenes beolvasztási politikának még ma is vannak hívei a román társadalomban. Tényleg ilyen szomorú a helyzet?
Nyilván. Nyilván. Hát észre kell venni, hogy általában minden, ami a magyar közösséggel kapcsolatosan, mindent felhasználnak a magyar ellenességbe, hogy így mondjam. De például, amikor arról volt szó, hogy kettős állampolgárságot tudjanak megszerezni a magyarok, akik Erdélyben élnek, és létrejöttek a demokrácia központok, ahová be lehetett, vagy fel lehetett iratkozni, akkor nagyon csodálkoztam azon, hogy ez ellen nincs semmilyen kampány. Hogy valahogy, mintha az államunknak jól esik, hogy igenis a magyarok elsősorban megszerzik a kettős állampolgárságot, és azután a belső nyomásnak engedve, hogy már nem érzik igazából itthon magukat, és nagyon számtalan negatív élményük van, elhagyják ezt az országot. Nem hallottam még olyan politikus, pedig szeretném hallani, mert most például sajnáljuk, hogy kevesebben vannak a szászok, a svábok ebben az országban, vagy a zsidóság, hogy apad a magyarok száma, vagy büszkék vagyunk és felemlítjük a szászvárosokat, nagyon sok helyet foglal a szász kultúra a mostani médiában. Olyan ritkán említjük meg, hogy az erdélyi városoknak az arcképe a magyarokhoz is kötődik, vagy elsősorban. Úgyhogy van egy csomó olyan tendencia, amely bátortalanítja az embert, a mindennapi, az utca emberét, a magyar embert, hogy itt lesz egy jövő. És nagyon sok fiatal elhagyja Erdélyt.
Ez sajnálatos dolog, de hát itt nem csak a magyarok hagyják el, hanem a román fiatalok is nagyon nagy számban, és nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a következménye a következő évtizedekben, hát ha valami változás csak beáll. Érdekes módon egy kiútat ön úgy lát, hogyha mind a román, mind pedig a magyar nemzetiségi tábor határozottabban felvállalná az erdélyi mi volt kérdését. Na most ez Bukarest fele nem túl hízelgő álláspont, mert ezt az állandó erdélyi polgár emlegetését nem nagyon szeretik lent a Dumbovica partján, és bizonyára, hogy ön is értesült róla, hogy március 15-én Kolozsváron pont az erdélyi zászló miatt milyen konfliktus alakult ki, és milyen büntetéseket róttak ki, mert hogy hát felrótták azt, hogy azok a zászlók, azok az 1918 előtti irredent a erdélyi zászlók voltak. Na most ebben a kérdésben is érdekes módon a törvényhozás próbálkozott néhányszor rendeltek törvényeket megalkotni, de nem jártak sikerrel. Tehát a szimbólum használat, illetve hát más nemzetek, nemzetiségeknek a szimbólum használata sem tisztázott idehaza.
Tudja, nagyon sokszor az ember kiábrándul abból, hogy milyen fariszeizmus létezik a sok politikai diszkurzusban. Egyrészt ugye kivonulunk az utcára, mert félünk attól, hogy valaki elszakít bennünket Európától. Másrészt nem állunk ki azokban a kérdésekben, amelyekben az igazi európai hagyomány, az európai demokrácia sokkal előre haladottabb, mint mi. Például a szimbólumok, hát a regionális, a nemzeti, a kisebbségi, a közösségi szimbólumoknak a legitimitását senki sem vonja kétségben az európai, a nyugat-európai államokban. Talán egy kivétel Franciaország, de ott is, amikor utoljára utaztam, egész Bretagne-ban, minden ház előtt majdnem ott van a bretagne-i zászló. Szóval ez a nagyon furcsa dolog, ez a kommunizmusból maradhatott, gondolom, hogy amit nem fogadunk el, amit betiltunk, az nem létezik. Például nem létezik Székelyföld, nem létezik székely zászló. És akkor mi van ezzel? Hát ezek történelmi szimbólumok, történelmi elnevezések. Nem lehet azt mondani, hogy nincs Móczvidék, nincs Havasalföld, nem, már Ramaros nincs. Azért, mert nem szeretjük a régiókat. Másrészt azért mindemellett azt kell mondanom, hogy a nagy gond mégis ott van a központi államunk szintjén, ahol én nem látok semmi haladást, sem a bal oldalon, sem a jobb oldalon, amikor a régiókról beszélünk, mert említette a régiókat. Hát nem voltunk képesek semmilyen, de egyáltalán semmilyen típusú törvényt elfogadni, amely felszámolja a kicsi-pici megyéket, amit Nikolaj Ceausescu idejében és önmaga talált ki. Szóval, hogy regionalizáció jöjjön létre Romániában, abszolút nincs ilyen párt, nem támogatja senki. Bár erre szükség van, és én meg vagyok győződve, hogy az interetnikai kapcsolatokon belül is fantasztikus haladást jelentene, ha Erdélynek lenne egy belső autonómiája, mint a többi régióknak Romániában, és hogyha románok, magyarok együtt itt Kolozsváron egy kisebb regionális parlamentben tudnánk arról beszélni, ami bennünket érint, és amit csak közösen tudunk megoldani. Szerintem akkor igazából a bizalom is nagyon, nagyon egy egészen más szintre kerülne.
Jönnek az Önhöz intézett kérdések SMS-ben. Már is olvasnám az elsőt, egy hölgy, Éva Anna kérdi Öntől, szóval fordul Önhöz, azt írja, hogy tisztelt Szmaránda Énekli asszony, egy kérdésem volna, hogy tisztábban láthassak. Ön szerint az ádáz magyar ellenesség valamilyen anyagi érvényesülési vonzattal bír, vagy csupán informálatlanság, obszkuritás, buta, gőg, vagy hova kategorizálható? Sok erőt, egészséget, kitartást kívánunk, írja Éva Anna nevű hallgatónk.
Talán nem értettem jól az első részét a kérdésnek, úgyhogy...
Tehát, hogy valami anyagi vonzattal is jár ez a következetes magyar ellenesség? Hát, ádáz magyar ellenesség?
Hát ezt mindannyian tudjuk, akik itt éltünk Marosvásárhelyen, hogy még a Ceausescu időben volt egy ilyen állami és pártpolitika, hogy minél több kisebbségi hagyja el ezt az országot, magyarok, szászok, zsidók, mert akkor mások, az elvtársak, elsősorban és az elvtársak közül a román elvtársak elsősorban elfoglalhatták a házukat, megszerezhették a földeket, stb. Van egy anyagi kompetíció is itt, és nyilvánvaló, hogy sokan örvendenek majd még jobban, mint ahogy most, ha a magyarság létszáma is annyira csökkenne, mondjuk, mint a szászok száma. Akkor el lehet képzelni, hogy milyen sok maradna hátra, hogy így mondjam.
Egy másik kérdés, de ezt már részben érintettük, Barni nevű hallgatónk kérdi Öntől, hogy mi a véleménye, tisztelt Szmaránda Énekli asszony, arról, hogy hát egy kicsit zavaros a fogalmazás, amit adtak, mármint orvosegyetem ügy, Mikó ügy, katolikus iskola dolga. Ezek létező
nem
dolgok.
Nem tudom, hogyha adtak. Itt tisztában hát kell lenni egy dologban.
Konfliktust adtak. Igen. Azt hiszem, arra vonatkozik
igen.
a kérdés.
Én azt hiszem, hogy itt azért van konfliktus, mert nem tartjuk be azokat a szabályokat, amelyeket államként aláírtunk. Mi a restitúciót megígértük mindenkinek, és nem lehet diszkriminálni. Nem lehet azt, hogy visszaszolgáltatunk javakat az egyik egyháznak, nem a másiknak. Az egyik közösségnek, és nem a másiknak. Ez diszkrimináció, és pont a diszkrimináció napja van ma, a diszkrimináció ellenes harc egyik napja, ugye a faji megkülönböztetés napja, és arra gondolunk, hogy nem lehet Európában az ilyen típusú elképzeléseket nem akarjuk elfogadni. Úgyhogy én továbbra is makacson azt mondom, hogy kérjük számon az államunktól azokat a nemzetközi dokumentumokat, amit aláírt. És ez a számonkérés menjen el a Strasbourgi Emberjogi Bíróságig, amikor nincs itthon semmilyen megoldás, amikor nem találják meg az igazságszolgáltatásban.
Meleg szavak is érkeznek az Ön címére. Dénes nevű hallgatónk írja, sok ilyen beszélgetést kellene hallgatni. Köszönöm a hozzáállását Szmaránda asszonynak. Sok-sok sikert, tisztelettel kívánja Dénes Önnek.
Köszönöm, Dénes úr.
Egy másik, Attila írja, gratulálok én is Szmaránda asszonynak a beállítottságáért. Hasonlít az Isten nézőpontjához. Cselekedetek 10.34.35. Attila, nekem is vannak lelki román barátaim, írja Attila.
Köszönöm.
És ez névtelenül van, úgyhogy ezt most mellőzzük, mert kértem nagyon szépen több ízben is a tisztelt hallgatókat, hogy a keresztnével báter írják alá az üzenetüket. Na már most megint nem akarok forgatókönyvet úgymond az asztalra tenni, de ön is elismerte egy februári interjúban azt, hogy kettős mérce vehető észre az igazságszolgáltatásban. Azt láthatjuk és informálódhatunk nap, mint nap arról, hogy milyen hatalmi harc zajlik éppenséggel az igazságszolgáltatás, titkosszolgáltatás berkeiben, hogy önvéleménye szerint a szellem kirepült a palackból. Tehát ez most megint egy olyan pillanat, amikor esetleg mi írhatjuk meg, polgárok, ennek a hatalmi harcnak a levét?
Igen, hát hogy is mondjam, magamon próbáltam végig gondolni, hogy mit kell ilyenkor tenni, mert egyrészt, és a társadalom egy része ezen a télen azt mondta, hogy kiáll a DNA az igazságszolgáltatás tisztasága mellett, a jogállamiság mellett, és kivonul az utcákra. A másik része azt mondta, hogy a jogállamisághoz az is tartozik, hogy ne, miközben megszegte a törvényeket bőven, hogy nem illik igazságtalanságokat követni az igazságszolgáltatás nevében. És lehet, hogy nem tiszta, amit mondtam, de szerintem arra kellene vigyázzunk mi, mindennapi emberek és állampolgárok, hogy most egy olyan harc folyik, amelyben mindenki állítja, hogy igaza van, és tőlünk azt kérik, hogy valamelyik csoport oldalára álljunk. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fel kell erre figyelnünk, és vigyáznunk kell, hogy mit vállalunk fel. Mert egy mitosz Romániában, egy mitosz, amiben nagyon sok ember és őszinte, kedves, főleg fiatalok hisznek, az, hogy az igazságszolgáltatásról, a bíróságokról, az ügyészekről, a bírókról ne nyilatkozzunk, ne kritizáljuk, mert ha ezt tesszük, akkor bekorlátoljuk a hatáskörüket, és akkor ők nem tudnak szabadon, úgymond szabadon ítélkezni. Na most a mindennapi életben azt tapasztalom, a Pro Európa Ligánál is vannak emberek, akik jelentkeznek, számtalan olyan bírósági döntést tudnék felidézni, amely legalábbis furcsa, hanem igazságtalan. Annyira sok a kettős mérce, hogyha tulajdon visszaszolgáltatásról van szó, akkor ha az ortodox egyházról van szó, akkor a siker 90%-ban biztosított. Ha a görög katolikus, vagy a római katolikus, vagy a református egyház javairól van szó, akkor 20%-ban biztosított. Mert annyira sok formai hibát tudnak találni a kisebbségi egyházakkal vagy közösségekkel szemben, hogy a végén a döntés nem az ők javára történik meg. Az olyan embereknek, akiknek nincs befolyásuk, nincs mögöttük egy politikai hatalom, a mindennapi ember nagyon sok ilyen negatív élménnyel van az igazságszolgáltatás iránt. Úgyhogy persze, hogy hívei vagyunk annak, hogy független igazságszolgáltatás legyen Romániában, de egy mitosz, hogy a mostani igazságszolgáltatás, úgy, ahogy most néz ki, független. Nem független. Politikailag be van kebelezve. És a DNA is így dolgozik. A DNA is akkor aktív, amikor a másik csoportot kell ütni. És erre nagyon kell vigyáznunk. És a baj az, hogy nincs, kit válaszunk és kit nevezünk ki, igazán korrektenek, ki mellé álljunk, mert a másik csoport, a PCD például, ugye a PCD-n belül európai ellenes indulatok vannak Kölin Popescu Tarican az ALDE-n belül, vagy ilyen fundamentalista román nacionalizmus jelentkezik, vagy tudom is, én a Gabriela Firja, ugye most abszolút el van kötelezve az ortodox egyház iránt Bukarestben. Szóval nincs igazán egy tiszta, egy olyan politikai csoportosulás, amely mellé ki tudjunk állni. És ez baj. Mert minket ki fog igazából reprezentálni, vagy megvédni?
Éveken keresztül, sőt, több évtizeden keresztül harcolt azért, hogy az európai szellemiség érvényesüljön Romániában. Tetszett említeni azt, hogy volt egy időszak, és ez 2000-2007-re tehető, ha jól értettem, amikor Románia csatlakozni óhajtott az Unióhoz, akkor ez a szellemiség valamelyest nyílt teret kapott. De utána, és ön állította azt, hogy ezek a tendenciák visszarendeződtek, vagy visszafelé, tehát fékeződtek. Ennyire rosszul állunk? Tehát nincs esély sem arra, hogy esetleg valamikor már a román belpolitika és a légkör az valóban európai legyen?
Hát nagyon nehéz erre válaszolni, mert Európa maga, amint tudjuk, de ez egy más téma, válságos helyzetben van. Hanem azt mondanám, hogy itt a nagy baj az, hogy tisztán tudjuk állítani, hogy körülbelül kik azok, akik nem pro-európerek. De a még nagyobb baj az, amikor a demokratákról is kiderül, hogy nem igazán európaiak. Mert ha kiderül az, hogy igenis a diszkurzusban vannak olyan politikai pártok, személyiségek, tudom is én, az államelnök, a liberális párt, az úszéri, az intellektuelek általában, akik azt mondják, hogy pro-európerek. Jó, de mikor oda kerülünk, hogy a kényes dolgokról beszéljünk, igazságról, szabadságról, emberi jogokról, kisebbségi jogokról, régióknak a történelméről és az autonomiájáról, akkor bizony észrevesszük, hogy minden, ami Európában menő és elfogadható, még a demokratáknak sem elfogadható itt nálunk. Ez a nagy fájdalom. Mert a szélsőségesektől nem várjuk el, hogy pro-európerek legyenek. De azoktól, akik magukról azt állítják, hogy demokraták, elvárjuk.
Kérném szépen, tegyük fel a fülhallgatót, mert Romeo Butik, a műszaki munkatársam jelző, két hallgató is várakozik, hogy beszéljen ennel. Haló, üdvözöljük, adásban van.
Haló, Zsigmond Elis vagyok, a Bábszínháznál dolgoztam. Köszönöm. Így ezt Maranda Enakét egy kicsit közelebbről ismerem. A végkövetkeztetésem az, hogy erősen nagy hiba volt és lehetőség elveszítése az, hogy a úgy a román, mint a magyar pártok nem álltak össze és keményen nem álltak Maranda Enaké háta mögé, és nem emelték őt a város vagy a megye élére. Sokat tudott volna tenni mindkét nemzet számára, de főleg egy olyan, hogy is mondjam, előkelő, irillésre méltó megye lehettünk volna, ha az ő vezetése alá kerülhettünk volna. De az irigység nagy szó. És azt hiszem, hogy a legtöbben, akik ellene acsarkodtak, irigységből tették. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm, Elis. Köszönöm.
Újabb hallgatót köszönhetünk. Haló.
Haló. László vagyok. Köszönöm, jó estét kívánok.
Jó estét, hallgatjuk Önt.
A egy rövid történetet szeretnék elmondani.
De nagyon röviden kérem, mert nagyon telik az
nagyon idő. Hogy ezzel az európai gondolkozással. Én a tavaly mentem haza december 1-jel közelettével a hazalakásra, a több házba, és két kollégám rakta fel a zászlókat, az európai és az ország zászlót, mert lesz az innen. És én megkérdeztem, hogy na mit csinált a szív, csinálták és bőjét. És azt mondták erről, Kilinszkiágú Romunészkát, én még nem tudom. Tehát én ezt megértettek, igaz?
Igen.
Tehát ilyen emberektől lehet európai gondolkozást várni. És 20 éve együtt élünk. Egy több házba. És akkor ilyen választ adnak. Köszönöm szépen.
Én azt mondom, hogy nem mindenki európai, de azért azt sem lehet mondani, hogy nincs egyáltalán köztünk. Keressük meg őket.
Jönnek a további jó kívánságok. Gyula írja, hogy köszönjük, kedves Smaranda asszony. Egy másik üzenet. Ahányszor csak hallom a meghívottat, mindig előtör belőlem az a felismerés, hogy igen, így kell gondolkozni. Nagyon sok egészséget kívánok Smaranda asszonynak, az Isten áldja meg, Levente Csíkszeredából.
Köszönöm.
Nagyon csodálom Smaranda Inaki asszony hozzáállását, még sok ilyen ember kellene, üdvözlettel Zsuzsa.
Köszönöm.
Vannak hölgyek is. És egy hosszabb üzenet, Mihály nevű hallgatónk írja, érdekes, hogy a spontán téli tüntetések akkor jelentek meg, amikor egyes belügyi szervekkel kapcsolatosan valós vagy valótlan infok jelentek meg a médiában. Ha csak Facebookon szervezték a tömbházlakók, honnan szereztek tökéletesen kivitelezett transzparenseket, amire valóban kézzel írták a tiltakozásukat, vagy honnan szereztek több száz ugyanolyan formájú és színű trikolor lapokat. Érdekes ez a spontaneitás, jegyzi meg Mihály.
Érdekes, és ön is tudja nagyon jól, hogy ez nem spontaneitás, de mivel, hogy nem csak a DNA, hanem a DNA kapcsolata a titkos szolgálatokkal, a titkos szolgálatok befolyása a romániai belpolitikában, a pártok politikájában fokozódott az utolsó időben, és tudjuk, hogy a titkos szolgálatok mindig tudnak találni olyan módszereket, hogy megvédjék magukat. Például azt is, hogy az embereket bíztatják, vagy megszervezik, a felháborodásukat felhasználják, hogy az utcára csalják őket, és ilyen főpróbákat tartsanak, mint ami bizony erős szó, de sokszor az volt az érzésem, hogy nem egy egészen tiszta utcai demonstrációt látok februárban, hanem különböző főpróbákat.
Tisztelt Smaranda Inaki asszony, nagyon sok kérdésem lenne, de sajnos az idő végessége miatt ezekre most nem kerül sor. Szíves engedelmével majd legközelebb még újabb hasonló témákról ejtünk szót, amennyiben sikerül egyeztetnünk, mert tetszik látni, hogy a tisztelt hallgató nagyon kíváncsi önre, és nagyon méltányolja az ön álláspontját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a stúdióban.
Nagyon köszönöm én is önnek.
Tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt már a Naprakész műsor. Vendégem, mint hallhatták, Smaranda Inaki, emberjogi harcos, a Pro Európa Liga társelnöke volt.